Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A hírek előtt a kúria választásokkal kapcsolatos feladatairól kérdeztem Kalas Tibort, a kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának vezetőjét, majd szó esett arról is, hogy mivel a választási rendszer papíralapú, így az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban sem adott lehetőséget a jogalkotó elektronikus eljárásra.
Ez számottevően nem lassítja magát az eljárást, ami egyébként is nagyon rövid határidő alatt kell, hogy lezajlódjon?
Én úgy gondolom, hogy nem, tehát az a tapasztalatunk, hogy a bírósággal való kommunikáció az eddig is helyén volt, tehát nem voltak problémák a bíróság ezekben az ügyekben, rövid úton, tehát e-mail útján is kézbesíthet, vagy fax útján is kézbesíthet, vagy kézbesítő útján is eljárhat, tehát megvannak azok a csatornák, amelyek, ha szükségesek, a ügyelbírálását elősegítik.
Mi a tapasztalatuk, ha a bírók, a tanácsok automatikus rendben mindig ugyanazok? A jogi képviselők is általában ugyanazok szoktak lenni, tehát van a jogásztársadalomnak egy választási ügyekre specializálódott csapata, akit ilyenkor beszoktak vonni, akik jogorvoslatért mennek?
Tudomásunk szerint, hogy nyilván vannak érintettek a választási eljárásban, ezek a jelölő szervezetek. A mi tudomásunk szerint minden jelölő szervezetnek megvan a jogi háttere, nyilván ügyvédi irodákkal dolgoznak, tehát a bíró kollégák általában azt szokták jelezni, hogy egy jelölő szervezet egy meghatározott jogi háttérrel működik együtt, és az ő képviseletükben egy ügyvédi iroda vagy képviselői háttér jár el.
Közigazgatási bíráskodás. Ezt most kell majd megtanulnunk. Melyek azok a legfontosabb változások, amelyeket meg kell tanulniuk a bíróknak, a közigazgatási perben résztvevő feleknek? A legfontosabbak.
A közigazgatási perben 2018. január 1. napjával lépett hatályba, és hát itt tulajdonképpen a jelzőkkel nem is kell nagyon spórolnunk, mert ezt a jogszabályt, ezt nyugodtan lehet történelminek nevezni, hiszen a magyar jogban nem volt korábban ilyen, ebből is látható, hogy komoly hiányt pótol, és hát tulajdonképpen az elfogadásával teljes mértékben emancipálódott a közigazgatási bíráskodás a többi bírósági ághoz képest, most már önálló eljárási szabályokkal dolgozhatunk. Nyilván ez hozott változásokat is. Az egyik ilyen komoly változás az az, hogy lehet, hogy már nem is ahhoz a bírósághoz kell menni, ahová korábban mentünk volna, hiszen létrejöttek kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Ezek a bíróságok, ezek a közigazgatási perek közül valamennyit tárgyalnak, vagy valamit tárgyalhatnak, tehát elképzelhető, hogy például az építés ügyünkkel nem az adott megyeszékhely közigazgatási és munkaügyi bíróságához kell majd fordulnunk, hanem egy másik megyéhez, mert ott tárgyalhatnak ilyeneket. De már ez egy komoly változás. Vagy másik változás az, hogy lehet, hogy bírói tanáccsal fogunk találkozni. Tehát korábban még az adott ügyet esetleg egyes bíró tárgyalhatta, de a közigazgatási perrendtartás főszabályát tette a bírói tanácsok eljárását első fokon, és elképzelhető, hogy az adott ügy most már három bíró elé fog tartozni. Vannak olyan változások is, amelyeket a polgári perrendtartáshoz képest kell figyelni, hiszen a polgári perrendtartás azért a közigazgatási perrendtartáshoz képest már egy eltérő perstruktúrát, perszerkezetet tartalmaz. Tehát például a közigazgatási perekben nincs előkészítő, tehát perfelvételi szakasz, ott rögtön úgymond a lényegre térhet a bíró. Ez abból következik, hogy a közigazgatási pernek is azért van egy más irányultság, egy más háttere, mint a polgári pernek, és ezt a jogalkotó az eltérő per szerkezetben is érvényesítette.
Azt a tényt ismerte fel végül is a jogalkotó, hogy a közigazgatási perben legalább az egyik fél az profi. Tehát tudnia kell, hogy hogy szerkeszt iratot, tudnia kell, hogy a határozatait mivel indokolja, mert ezeket tipikusan valami szervezett önkormányzat hatóság hozza létre. Tehát ezért nem kell ezt összefésülnie előkészítő tárgyaláson a bíróságban.
Így van, pontosan erről van szó, hiszen a közigazgatási pernek egy jelentős különbség a polgári perhez képest, az, hogy van egy komoly előzmény. Ott már hatósági döntések születtek, hatósági eljárás folyt le, általában persze, és ebben különböző eljárási cselekményeket folytattak le, tehát pontosan bizonyítást is felvettek, tehát az ügy keretei azok tulajdonképpen világosak. Épp ezért van a bíró, a közigazgatási bíró abban a helyzetben, hogy nem kell nagyon szelektálni a eléhozott anyagból, hanem rögtön a lényegre térhet. Persze nyilván lehetnek kivételek, de azért főszabály szerint ez a helyzet. És még azt is el kell mondani, hogy kicsit más is a feladat a közigazgatási perben, mint a polgári perben, mert itt a bíróságnak arról kell döntenie, hogy a megtámadott közigazgatási határozat az jogsértője vagy sem, tehát törvényességi kontrollt kell neki végezni, és itt azért döntően jogkérdésekben kell dönteni. Ez is megadja annak a lehetőségét, hogy jóval hamarabb lehet az ügy érdemi részére térni, mint a polgári perekben.
Az, hogy a bíróságnak, a közigazgatási bíróságnak jogkérdésekben kell dönteni, ez azt is jelenti, hogy egy határozat célszerűségének, jóságának az ügyében nem dönthet? Mert alig, hanem az első időkben lesznek ilyen ügyek, amikor ilyen kérdésekkel fordulnak a bírósághoz. Jobb volna, ha a buszmegálló a szomszéd utcában lenne, mert itt büdös, inkább legyen ott büdös.
Célszerűségi, méltányossági okból a közigazgatás határozat felülvizsgálatát azt nyilván nem lehet kérni sikerrel. Vannak természetesen ilyen hivatkozások, de itt nagyon vékony a mesdje, mert gyakran van olyan hivatkozás, ami célszerűséginek is tűnhet, de a háttérében mégis van valami jogi szabályozás. Például említette a buszmegálló elhelyezését, ha ott valamiféle környezetvédelmi probléma merül fel, akkor lehet találni, vagy lehet olyan hivatkozást előterjeszteni, ami valamiféle környezetvédelmi rendelkezésen nyugszik, tehát tulajdonképpen már egy jogi hivatkozás is előkerülhet.
Közigazgatási bíró előtt a fegyveregyenlőség elve az érvényesül valamilyen módon? Hát az egyik oldalon egy profi szervezet áll, amelynek abban van gyakorlata, hogy határozatokat állítson elő hivatásszerűen, a másik oldalon meg tipikusan nem egy ilyen ember áll.
Egy nagyon fontos kérdése volt a közigazgatási perrendtartás kodifikációjának, és úgy gondolom, hogy ebben az irányban sikerült elmozdulni. Tehát egyrészt ugye igénybe lehet venni a jogi segítségnyújtás általános lehetőségeit, illetőleg maga a per szerkezet, illetőleg a perbeni kötelezettségek eloszlása is olyan, hogy teljes mértékben azonosak a lehetőségek. És ezt a bírónak minden eszköz elő is kell segítenie, hiszen valóban az van, amit mondott, hogy az egyik oldalon, az alperes oldalon egy profi szervezet, egy állandóan azzal az üggyel foglalkozó szervezet áll, és nekem, mint felperesnek azt kell bizonyítani, hogy az általa hozott döntés az nem felelt meg a jogszabályoknak. Nyilván a felperes oldalról igénybe vehetek én jogi segítséget, vagy ha arra nincs lehetőségem szociális alapon, akkor az állam ott is biztosíthatja. De magában a perben is olyanok a lehetőségek, és olyanok a bírói kötelezettségek, kitanítási kötelezettségek, hogy a per tárgyában, a jogban nem annyira jártas fél, ezen az alapon nem szenvedhet hátrányt.
A kitanítási kötelezettségnek, annak meddig szabad terjednie, hogy az ne keltse a részrehajlás látszatát. Ha a bíró megmondja, hogy az én helyemben ő mit csinálna, hát akkor én mit fogom érezni, hogy ő nekem segít, az ellenem álló fél pedig azt fogja érezni, hogy ellene segít a bíró.
Ez egy régi probléma, a kitanítási kötelezettség nem olyan ősi jogintézmény a magyar jogban, azonban az tanulságos, hogy korábban a kitanítási kötelezettség előtt milyen lehetőség állt. Ez tulajdonképpen még egytől is nehezebb megítélésű volt, mert bíróságnak sok esetben hivatalból kellett vizsgálódnia. Tehát azok voltak a kitanítási kötelezettség előtti eljárási szabályok, hogy bíróság elé hozták az ügyet, majd a bíróság hivatalból vizsgálódhatott, bizonyítást felvehetett, és hát hivatalból cselekményeket folytathatott le. Ezt váltotta fel a kitanítási kötelezettség, amelynek tény, hogy vannak olyan esetei vagy következményei, amire hivatkozott a kérdésében, tehát magam is találkoztam olyan panasszal, amiben arra hivatkozott a fél, hogy a bíró elmondta, hogy milyen jogi és egyéb tényhelyzeteket kell majd itt érinteni, és mit kell bizonyítani. Azonban nagyon fontos az, hogy ez egy törvényi kötelezettség. Tehát ez a törvényből következik, hogy a bírónak, és le van a törvényben, hogy pontosan mit kell a fél számára elmondania. Tehát amikor ezt a bíró teszi, azt nem jó szándékából, hanem ő az eljárási kötelezettségének tesz eleget, és ha ennek nem tesz eleget, és a későbbiekben erre valaki sikerrel hivatkozik, akkor a döntés, se a bírói döntés, az jogsértő lehet. Tehát ennek egy ilyen komoly jelentősége van. Épp ezért arra sikerrel hivatkozni nem lehet, hogy a bíró a kitanítási kötelezettségek körében hát mit és hogy mond el. Nyilván az, hogy ez mire terjed ki, az adott jogvita határozza meg.
Kalas Tibort a Kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk a beszélgetést.